Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hófúvásra kell számítani az északkeleti vármegyékben holnap, figyelmeztet a Hungaromet ZRT. Kiemelten a bodrog közben várható viharos szél. Újabb nagy mennyiségű hó hullik a közeljövőben, de keleten, kiemelten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ónos eső is esett. Rendkívüli intézkedésekkel védi a hajléktalanokat az Ökumenikus Segélyszervezet. Utcai szolgálataik fokozott intenzitással keresik fel az általuk ismert rászorulókat, többek között teával, meleg ruhával, élelmiszerrel és gyógyszerekkel is segítve őket. Aki olyan embert lát közterületen, aki a hideg miatt veszélyben lehet vagy segítségre szorul, haladéktalanul értesítse a hajléktalan ellátó intézményeket, a regionális diszpécser szolgálatokat, szükség esetén a mentőket, rendőrséget a 112-es segélyhívószámon. Operatív törzs koordinálja a rendkívüli időjárás elleni védekezést. A testületet a belügyminiszter vezeti, tagja a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadója, több minisztérium, valamint a Honvédség, a Hungaromet, az ORFK, a Katasztrófavédelem, a Terrorelhárítási Központ, a Kórházi Főigazgatóság, a Mentőszolgálat, a Magyar Közút és a MÁV-Volán csoport vezető munkatársai. Újabb számlát adtak le az ukránok, ezúttal egy 800 milliárd dollárost, ennyire lenne szükségük a következő 10 évben, hogy működtessék az országukat, közölte a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor ezt bődületes összegnek nevezve megjegyezte, ez az éves magyar GDP közel négyszerese. Ezért akarták a brüsszeliek mindenáron enystandolni a befagyasztott orosz vagyont, és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést, az ukrán gömböc enni kér, fogalmazott a kormányfő. Az ukrán-magyar határszakaszon 5933-an jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 62 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Leváltotta az ukrán biztonsági szolgálat vezetőjét az ukrán elnök, azt azonban nem közölték, hogy kiveszi át az SBU vezetését. Volodymyr Zelenszkij bejelentette azt is, hogy Kanada volt külügyminisztere, az ukrán származású Chrystia Freeland lesz kormánya gazdasági fejlesztési tanácsadója. Az amerikai elnök nem hiszi, hogy Ukrajna dróncsapással Vladimir Putyin egyik rezidenciáját támadta volna a közelmúltban. Donald Trump újságíróknak azt mondta, valami történt a közelben, de annak semmi köze a rezidenciához. Ártatlannak vallotta magát a venezuelai elnök és felesége is a New York-i bíróságon. Nicolás Madurót és nejét egyebek mellett drogterrorizmussal, kokainimport céljából történő összeesküvéssel, gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával vádolják. Eközben Venezuela ideglenes államfője közölte, együttműködésre törekszik az Egyesült Államokkal. Heves tűzharc tört ki a Caracas-i elnöki palota közelében, miután Nicolás Madurót eltávolították elnöki tisztségéből. A beszámolók szerint robbanások rázták meg Venezuela fővárosát, a zavargások pedig szombat óta tartanak. Donald Trump ígéretet tett, segít újjáépíteni Venezuela elhanyagolt infrastruktúráját. Ha az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági szempontból szüksége lenne Grönlandra, mert azt körülveszik orosz és kínai hajók, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, Dánia nem tudja kezelni a helyzetet. Az Európai Bizottság szóvivője úgy reagált, az unió továbbra is kiáll a nemzeti szuverenitás, a területi integritás és a határok sérthetetlensége mellett, és szolidaritást vállal Dániával és Grönlanddal. A dán miniszterelnök szerint Donald Trump komolyan gondolja Grönland megszerzését. Mette Frederiksen a dán közszolgálati televízióban úgy nyilatkozott, ha az USA megtámad egy másik NATO tagállamot, az a vég. A források felelős és kiszámítható felhasználása, valamint a beérkezett pályázatok alapos, szakmailag megalapozott értékelése érdekében január 16-ától a Demián Sándor tőkeprogram átmenetileg felfüggeszti az új jelentkezések befogadását, közölt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A program befektetési időszaka változatlanul június 30-áig tart, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. Életének 70. évében hosszú és súlyos betegség után elhunyt Tar Béla, a nemzetközi hírű magyar filmrendező. Tar Béla a Magyar Filmművészek Szövetségének tiszteletbeli elnöke, valamint a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja volt. Filmjei nemzetközi szinten is sikert arattak. A The Guardian a világ legjobb filmrendezői listáján a 13. helyen említette, így a magyar rendező számos világhírű szakembert megelőzött. Munkásságáért elnyerte többek között a Balázs Béla díjat, a Kossuth díjat, a Prima Primissima díjat, az Ezüst medvét és a Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál életmű díját. Végül az időjárásról. Éjszaka szinte országszerte havazás várható, keleten únos eső is hullhat, holnap napközben szűnik a csapadék, de egyre inkább felerősödik a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban -3-2 fok körül alakul, és napközben sem enyhül. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Barsi Balázs atya 1946. január 5-én látta meg a napvilágot, vagyis holnap tölti be 80. életévét. Az összegzés ideje ez, de már 10 évvel ezelőtt, amikor 70. születésnapját ünnepeltük, akkor nagyon sokan érezték azt, hogy egy valóságos intézmény, Barsi Balázs ferences szerzetes. A 10 év csak megerősítette az elmúlt 10 év mindazt, amelyet becsültünk Barsi Balázs atyában. A 70. születésnapjakor készítettem vele életinterjút, és annak az első részét szeretném most közreadni, amellyel tisztelgünk a Széchenyi díjas szerzetes előtt. Te olyannak nőtted ki magad így a magyar egyházon belül, mint Dosztojevszki Starecek. Hogyan viseled ezt, hogy mindenki tőled kér tanácsot? Van-e, akitől te tanácsot tudsz kérni? Nem magányos-e az, aki mindenkit tud segíteni? Hogyan éled meg mindezt a népszerűséget? Gondolom ajándékként örülsz is neki, de komoly tehertétel lehet.
Igazából teljesen idegen. Ezt nem hiszi el az, aki nem én vagyok. Hogy mikor úgy körülvettek, és hát volt ez a könyv bemutató, igazából úgy éreztem magam, mint egy 7-8 éves kisfiú, mert belülről nem öregszem, és ezek körülvettek, és minthogyha vádoltak volna. Szinte sebző volt ez a sok jóság, és nekem az jutott eszembe, hát ha az utolsó ítélet is ilyen lesz, hogy a meggyónt bűneinket a Jóisten nem emlegeti, de azt mondta jobbján állóknak, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, és azok kérdezik, hogy mikor? Hát ránk olvas olyan dolgokat, amiket ő tett általunk, és hát ez nem áll szerénység, ez egy csoda volt számomra, és hát abból, amit mondtál, kedves Csongor, hála a Jóistennek, valahogy nem érzékelem ám, mert egyik készületből a másikba esek át, és mindig van bennem szorongás, amikor beszélek, akkor nincs szorongás. A predikáció az öröm, az pünkösd, az hatalmas felszabadulás, de bizony a készülődés, az a pusztaság, a teljes semminek a megtapasztalása, mint egy a Jóisten gondoskodik arról, hogy hát amikor úgy örülnek a prédikációnak, és jönnek, és visszhang van, hogy akkor én tudom azt, hogy hát végső soron kitől származik. Tehát van egy pont, ahol ez nem álszerénység, nem is nagyképűség, nem tudom mi, egy reális látás. Hát ezért is érdemes idősnek lenni. Mindig mondtam, hogy a öregjeink legtöbb egy kicsikét csalt. Nem mondták meg nekünk, hogy nagyon jó öregnek lenni. Nagyon jó. Egészen más világ. Erről, hogy én, hogy az országban tudnak rólam meg, hogy ennek tartanak, nem tudok semmit. Most úgy fölvillant, most pedig megijeszt. És hát biztos, hogy egy nagy magánnyal is jár, de olyan puha, kibélelt, csodálatos magány, amiben meg lehet pihenni. Hát, hogy a boldog John Henry Newman bíboros mondja, hogy hát amikor egyedül vagyok, akkor vagyok legkevésbé egyedül. Ugye ott vannak a elment szüleim, bátyám, a rendtársak, és valahogy egyre jobban kinyílik az egész emberiség. Amikor megyek az oltárhoz, akkor mindig a szüleim, azok szülei, végig az első emberig, de minden ember. Mintha Golgotára mennék, és kitágul az egész, és már nem tudok csak valakiért imádkozni. Hát ez az egyetemesség is egy ajándék, nem is tudom, hogy mit mondjak. Isten kezébe vagyunk, és ha valóban akarunk az ő kezébe lenni, akkor felhasznál minket. De vigyázzunk, ez rossz szó, mert azért nem úgy használja, mint én ezt a mikrofont. Boldog tárgy vagyok a kezébe, mert nem tárgy vagyok, mert átmegy rajtam az ő irgalma, üzenete, és hát nekem is szól. Nem tudtam még ezt feldolgozni, de nem is nagyon akarom. Általában nem vagyok önelemző. Szeretem gyakran gyónni, felsorolom a bűneimet, mondjon valamit. A lelki atya oldozzon fel engem, én nem tudok számot vetni. Soha se sikerült, úgy kicsit irigylem is, meg mérges is vagyok arra, sok évvégi felszólításom, és összegezzük ezt az évet, mi jót tettünk, mi rosszat, és lezárjuk, én semmit nem tudok összegezni, semmit nem tudok lezárni, mindig szégyellettem így magamat, most már nem szégyellem, hát az Isten kezében van ez az egész, ahogy a Pió atya mondja, Szent Pió atya, hogy múltamat irgalmadba, jelenemet szeretetedbe, jövőmet pedig gondviselésedbe bízom.
Sokaknak vagy mestere, de minden mesternek kell, hogy legyenek mesterei. Voltak-e, akik elkísérnek egész életutadon, és mestereidnek tekintett? Tehát kikből táplálkozva alakult ki az idők folyamán az a Barsi Balázs, akit oly sokan szeretnek, akire oly sokan figyelnek?
A szülői ház a legnagyobb mester. Amikor megszülettem, a nagymama, aki egy ilyen erős lelkű, olyan bibliai erős lelkű asszony volt az családba, édesanyám, édesanyja, január 5-én azt mondta, otthon születtünk, hogy kereszteljétek meg, másnap már az Úr Jézus akkor keresztelkedett, és ne legyen sokáig pogány. Ne legyen sokáig pogány, hogy milyen értékes, nívós keresztény hit volt abban a parasz családba. Néha ezeket az új néprajzkutatókat hallgatom, nagyon okosak, egyetemet végeztek, de aki nem született bele, 80%-át nem érti. Annak a mélységes, katolikus keresztény hitnek, megint csak a nagymama jut eszembe, ugye megtanította a régi imádságokat is, amely visszamegy a középkorhoz, a grál legenda, aztán lehet, hogy a pogány ókorba, hogy én lefekszek én ágyomba, min szép Jézus koporsóba, három angyal őriz engem, egyik őrzi testemet, második a lelkemet, harmadik a bűnös lelkem végóráját várja. Kelj fel, szép Szűz Mária, megfogták a szent fiadat, dárdával dárdázták, tövis koronával koronázták, egy csepp vérét elejtették, az angyalok oda mentek, felszedték, Krisztus Urunk elejbe vitték. Krisztus Urunk azt mondotta, aki ezt az imádságot reggel este elimádkozza, 7 halálos bűne megbocsátatik. Én dr. Sudár Dezsőnek voltam a hittanosa, aki tanította a hittant, és az volt az élmény, a maga a hittan. Nagyon tudott.
Meghatározott.
Igen. Ő fiatal ember, aki szépen kirúgtak Dombóvárról, mert az ifjúságot úgy megfogta, és ő meghatározásokat is tanított nekünk. A szentségeket a szívünkbe véste, nem csak az agyunkba. És rögtön, mint egy kis teológus, én mondtam a mamának, mama, ezzel baj van. Hát hogyan bocsáthatik meg 7 halálos bűnöm, ha nem gyóntam meg? És mit mondott a nagymama? Kisfiam, ezt csak úgy mondjuk. Nagyon szeretnék egy könyvet írni, nem fogok. Nincs rá idő, nem az én tálcám. Ezt csak úgy mondjuk. De jó lenne néprajzosokkal beszélni. Tehát egy hatalmas nagy tisztelet a hagyomány irányt, amely visszanyúlik valahova, amit ő is úgy kapott és továbbad, de a katolikus hitében ezt nem így hiszi. Nagymama nem állt le, hogy akkor most én nem megyek gyónni, de át kell adni. Homlok egyenest szembe van a mai civilizációval, hogy van valami, amit a mélységekből hozunk, gyökerek, lehet, hogy még pogány is, hát aztán nem pogány volt, hanem ez egy mélységesen katolikus lelkületből fakadta, hogy később megtudtam Erdélyi Zsuzsától, hogy ezek az önfeloldozó betétek, ezek úgy születtek, hogy Somogyba Zalába 2 pap maradt a török után, és a nép nem jutott gyónáshoz, de szeretett volna gyónni. És akkor ezeket betették, hogy megnyugodjon a lelkiismeretük. Egyébként hadd mondjam, hogy teológiailag igazuk volt, mert voto confessione, a gyónás akarásával feloldozást nyer, addig, amíg nem találkozik pappal, mert ő szeretné bevallani az egyháznak a bűneit. Na most ez csak egy fölvillantás a nagy mestereim közül. Meg édesanyám, édesapám svábember, németember, én Teixler Istvánnak születtem. De ő felvette édesanyám nevét, a Barsit, és aztán rendbe pedig Balázs lettem. Egyébként édesanyámat úgy csúfolták az iskolába, hogy Barsi Balázs, mert az édesanyja Balázs Julianna volt, és ahogy diktálta be, hogy Balázs Julianna, akkor elnevezték Barsi Balázsnak. És hát ebben a légkörben, hogy egy család mit tud adni a gyereknek, át tud adni egy egész teológiai tanszéket, egy filozófiát, mindent becsomagolva, egy-két mondatba, amiben egzisztenciális elkötelezettség van az Isten iránt, és szeretet, föltétlen szeretet a gyerek iránt. Na most ezt bontotta ki a Bencés gimnázium. Ugye egy 3 éves koromban kijelentettem, hogy pap szeretnék lenni. Hát aztán, amikor 8. osztályba kerültem, akkor mi tudtuk, hogy az Esperes úr tudta, hogy maradtak fönn katolikus iskolák. Sok pap még azt se tudta, olyan hírzárlat volt 1960-ig. És hát akkor elküldtek Győrbe dr. Bánhegyi Jobb, az irodalom tanárunk. És hát azok az órák felejthetetlenek voltak. Dr. Holenda Barnabás, atomfizikus, tanította nekünk a matematikát, aki egyszer említette Isten nevét. De akkor mi kamaszok megremegtünk. Egy gyerek sorozatosan nem készült. És leejtett hangon mondta, hogy fiam, te hogy akarsz üdvözülni ilyen lusta élettel? Nem rögtünk ezen. Átjött a hangján az, hogy hogy akarsz te üdvözülni, hogyha Isten előtt ilyen életet élsz. Tehát neki nem az a fontos, hogy milyen tehetség és hányas kap matekból, de nem dolgozik. És hát a többiek, az osztályfőnök úr, akire azt mondtuk, hogy azért született a világra, hogy osztályfőnök legyen, élvezte. Kelemen Atanáz történelmet tanított. Volt egy ilyen kategória, hogy fiúk, ezt tudni, de nem mondani. Tehát ő azért belopta 56-tal, stb. Azért az igazságot, és az nagy merészség volt. Ott volt Jáki Teodoz atya, másodikba jött oda. Először a Zénó, a bátya tanította az éneket, meg énekkart vezetett. Hát a Teodoz egy csomó pap azért lett, mert ott volt egy 31 néhány éves, 33 éves volt akkor. Fiatal Bencés, aki csupa vidámság volt, viccelt, gyönyörűen orgonált, és egy szerzetes pap, aki boldog. Hát az olyan hivatás keltett, hogy az hihetetlen. Hát én orgonistája is lettem. Hát azok az évek, ott volt a rektorunk, a prefektusunk Rábner Oswald, a rektor Kemény Dózsa atya. Egy szombat este beszélt Newman Bíborosról, aki ilyen korban, mint ti vagytok, 15 éves korban, rájött arra, hogy 2 alapvető valóság van. Én és az én teremtőm. Lépésre lépésre kereste az igazságot, és megtalálta a katolikus egyházat. Nem tudnám elmondani azt a sok kincset, amit ott kaptunk. Ilyen katolikus iskola nincs több, mert ott volt valami 20 bencés, sehova nem mehettek, lelki gyakorlatban nem futkoshattak ide-oda, csak velünk foglalkoztak szeptember 1-től június nem tudom hányadikáig. Karácsonyra mentünk haza, meg húsvétra. Valami csodálatos volt. És hát a rendbe egy asztrik atya, a festő, aki a karom között hát, halt meg. A ferences rendbe. A Szent Öreg, Ákos atya, drága Ákos atya.
Mielőtt a ferenceseket elkezdenéd említeni, volt egy átvezető, nem bencés lettél, hanem a sekrestyében találkoztál valakivel, valaki által kaptál egy könyvet. Tehát a ferencességedre térjünk ki egy pár mondattal, hogy kiláttál a bencés gimnázium falai közül, és végül is nem ott horgonyoztál le. Ennek oka volt.
Hát ez aztán arra is tanít, hogy miért nem adunk egy-egy könyvet fiataloknak, karácsonyra könyvet, olyant, ami neki való. Ott volt a sekrest, és a boci volt, mert sántított a Feri bácsi civilbe, tulajdonképpen pápán ő ferences lett, csak sántasága minden miatt, hát be se öltöztették, olyan örökös harmadik rendi testvér volt, és mennyire képviselte Szent Ferencet, az a boldog, vidám egyszerűség mindig huncutkodott az apácákkal, akik ott dolgoztak, ugratta őket. Valami csodálatos egy ember, és egyszer csak nekem adta Szent Ferenc életét. És amikor olvastam, azt tudtam, hogy ez egy rosszul van megírva. Hát a bányhegyi jó birodalom szakkörű, vagy ez egy gics. De az, akiről szólt, az örökre megragadott engem. Úgyhogy kimenőre nem tudtam senkivel kimenni a társaim közül. Ott bolyongtam szédülten a Dunaparton, amiközben jött a keksz és ostagyár édes illata, és hogy hol vannak ezek, vagy vannak-e Magyarországon, nekem oda kell menni. 15 éves lehettem, és hát ez egy hatalmas, nem tudom mihez lehet hasonlítani, kiragadott szinte a világból, és hát a ferences hivatásomnak biztos jele, hogy én a bencéseket nagyon szerettem. És miért nem merült föl bennem az, hogy bencés legyek, mikor mindent tőlük kaptam? Hát mert a hivatás az nem pszichológiai folyamat azért, hanem azért az gondviselő Istennek valami érintése. Hiszen hogyan mondhatja egy 3 éves gyerek, hogy elhatároztam, hogy pap leszek? Mi az, hogy elhatároztam, és így is maradt végig. És hát akkor alig vártam, hogy lássak ferencest vagy, és jöttek a diákok Esztergomból, Ágoston atya, és az osztálya. És hát akkor itt Magyarországon is vannak. Aztán az egyik érettségi elnök ferences volt, futottam utána, amikor láttam élő embert abba a habitusba.
A barna ruhába.
Igen, és hát akkor jelentkeztem 4. év végén, és nyáról jött a levél a provinciális atyától, hogy fölvett, és hát készülődtem. Csodálatos idő volt az. Az a teljes kiragadottság ebből a világból, hát éppen a világért. Például milyen érdekes volt az, hogy akkor még úgy volt, hogy 7 évig nem megyünk haza. Igen,
7 évig?
Igen, a pap szentelésig. És hát közben jött a zsinat utáni rendelkezések, és nem tudom, 3 vagy 4 év vagy 5 év, nem tudom már, akkor mehettünk először haza. Sose felejtem el, amikor édesanyám, édesapám elkísértek. Édesanyám elengedett. Édesapám is, de akkor láttam, hogy kicsordulnak a könnyei. Nagyon vidám ember volt, 60 éves korában halt meg. A donkanyarból mit hozhatott haza, nem tudjuk. Egyszer csak elkezdett szédülni, és kikötött a bérmafia kezei között, ugye a pécsi klinikán, és hát ott már én úgy láttam, viszont már akkor ferences tanár voltam, hogy csak a szentkenetet adtam föl, tele vidámsággal, viccesen, és akkor ott álltak, ahogy jöttünk le az ebédlőbe. És hát egy-két jól megtermett atyafi is jött ott le. A Vid atya, az Amanda atya, hát mind messze 100 fölött volt a kilóba. És édesapám mondta, na, ezek derék emberek. Akkor úgy megnyugodott, hogy itt nem fogok éhe halni.
No, és most már szólhatsz azokra a ferencesekről, akik mestereid.
Hát mesterem volt Gottfried atya. Azt lehet mondani, hogy olyan közép tehetség. És mégis nem voltak nekünk ott ferences könyveink. Nem voltak ezek a nagy ferences elemzések, dolgozatok, amit hát részben én is kezdtem hazahozni Strasbourgból, Cajetan Esszernek a tanulmányai. Erről semmit se tudtunk, egy lefolytott világban voltunk. Sőt, én is tiltakoztam, hogy valami lelkiolvasmányt adott a kezünkbe, és hogy ez nem ferences. De hát ott voltak Szent Ferenc iratai, a szép, hogy megnéztük, mégis átadta a lényeget. Ő egy Istennek élő ember volt.
Ő volt a novicius mesteredek, magiszteredek, ugye? Gottfried.
Igen, igen. És aztán öten voltunk noviciusok, ugye csak tanár lehettünk, ezért az egyik az világi pap lett, mert ő nem vállalta a tanítást. Egyik pedig elment a rendbe, és családapa, nemrégen találkoztam vele, és maradtunk sorrendben így, hogy Kolos, én, Vilmos. Mert ugye, ahogyan felvettük a kapuciumot, mikor beöltöztettek egy csöndes augusztusi reggelen, akkor az örök rangsor lesz a rendbe. Tehát a Kolos atya ugye idősebb volt, és aztán, hát akkor így álltunk be ugye abba a sorba. És hát a tanáraink is. Zsigmond atya Szentföldön végzett, Lagrange-nak volt a tanítványa, a legnagyobb biblikusnak. Hát persze latinul adta le a Szentírásba való bevezetőt, latinul volt a legtöbb tantárgyunk, de abban a folytott légkörbe ott Esztergomba, mi azért nem úgy voltál, mint most, hogy van egy teológiai előadás, és a kispapnak ott van a mobília, millió emberrel tartja a kapcsolatot, annyi minden teendője van, és néha tanul is, hanem állandóan Késhegyre menő viták a teológia kérdéséről, a különböző tantárgyakba fölmerült kérdésekről, mi állandóan ebbe éltünk. Ezt nem lehet elmondani, hogy ez milyen tanulás volt. Talán a középkori nagy egyetemekből maradt valami ebbe folytott légkörbe, azok a disputák, az a állandóan megrágása, megemésztése a hallott dolgoknak. És mindez egy nagyon aszketikus világban, mert hát valami hatan aludtunk egy szobába, vagy hát akkor öten noviciusok, vaságyakon, és a szekrényben fele volt az enyém, fele a Vilmosé, és ott volt a két ablak között három csapot, mosakoztunk, és hát ente egyszer volt fürdés. Szóval azért, igen, de ezeket mi nem észleltük. És ebbe éltünk. És hát Zsigmond atya. Aztán ott volt Vendel atya. Szerintem egy nagyon picit autista beütéssel, és éppen ezért hatalmas nagy tudással, vagy érdeklődéssel a szellemiek iránt. Ő filozófiát tanított. Bejött, elmondta latinul az imádságot, 3/4 órát beszélt filozófiával, mondjuk a logikát tanította, véletlenül ránk nem nézett senkire, rózsafüzérét babrálta, csak háta mögött ő volt a brumcsi, mert mindig valamiért brummogott, ami neki nem tetszett. De hát csodálatos órákat tartott, és lerakta azokat az alapokat, ami hiányzik. Azt, amit arisztotelészék már leraktak logikából. Az, hogy az a definíciókat. Neki köszönhetem. Ennek a egyszerű kis teológiának, amit olyan vidéki teológiának voltak, leminősítettek egyesek, ennek köszönhetem az, hogy például megtanultam, hogy a meghatározások nagyon fontosak. Azzal még nem ragadtuk meg esetleg a dolog lényegét, de a partjainál megfogtuk. Nekünk olyan tanáraink voltak, Konrád atya, hát utána nézett a történelemnek, jognak. Ő a jogot is tanította, a történelmet
Szántó
is.
Konrád.
Szántó Konrád, igen. Megírta a katolikus egyház történetét, ami sok bírálat érhet esetleg szakembertől, csak egyetlen szakember sem merte megírni. Szóval egy hatalmas vállalkozás. Egy ilyen nagy vállalkozás mindig hiányokkal lép föl, de azért, ha valami gyorsan meg kell néznem, mi az, hogy arianizmus, akkor lehet, hogy előveszem. Ezek óriások voltak, akik nekünk adtak, és egyik-másik üldözött, börtönviselt ember, mint a Konrád atya. Ezeknek közük volt a vértanúsághoz, és azoknak az atyáknak, akikkel egy ebédlőben voltunk, akikkel együtt énekeltük latinul a zsoltárokat, egy Géza atya, később egy Kerubin atya, mikor odajött, teket börtön szenvedte Krisztusért.
Esztergomi kolostorban voltatok együtt, tehát ott voltál novícius, ott volt a teológiátok akkor,
igen,
ugye?
Igen, és hát a teológia vége felé nagyon kellett már a tanár is, pap is, hát fölküldtek Pasarétre, és hát én az orosz-magyar szakra küldtek, nem kérdezett meg a provinciális, hanem azt mondta, hogy kell az orosz szak, mellé a magyar, és hát akkor arra készültem, elsőre fölvettek, Pasarétre feljöttünk, és akkor a hátralevő teológiát párhuzamosan az egyetemmel együtt végeztük.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. A holnap 80 esztendős Barsi Balázzsal hallhattunk archív beszélgetést, amelyet 10 évvel ezelőtt 70. születésnapja alkalmából készítettem. Jövő héten folytatjuk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget Jézusról, a világ világosságáról.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ki a homályba belevilágolsz, sivatagba vezetve lángolsz, ki a ködön túl élsz az égben, ragyogj fölöttünk minden éjjel. Az árnyak titkosan közelegnek, kétsége megnő szívemnek, mint a homály, miként az éjjel, te üszt fényeddel szana széjjel. Az égen csillagok lobognak, vízfényei örök napodnak, szívemben is, mint csillag égen, a te örök vízfényed égjen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A régi emberek féltek a sötétségtől. Úgy gondolták, hogy a zord éjjeleken ártó démonok kísérthetnek. A sötétségben félünk, bizonytalanok a lépéseink. Vágyakozunk a fényre, ami eligazítást, útmutatást ad. A mai emberek már nem félnek a külső sötétségtől, azonban a bensőnkben, lelkünk éjszakáiban gyakran mégis megrettenünk. Krisztus az éjszakába érkezik az emberek közé, Jézus a legbensőnkben is megszületik, és ahol ő jelen van, ott felragyog a fény. Ha szíved sötétjébe is beengeded, fényével és szeretetével beragyogja a sötétséget. Ragyogása által félelem és a rettegés megszűnik. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy mit jelent számotokra a sötétség és az éjszaka.
Számomra az elveszettséget jelenti, ugyanis ilyenkor nem tudjuk, hogy mi van előttünk, és teljesen kétségbe esettek vagyunk, hiszen nem tudjuk, hogy mi vár ránk a sötétségben.
Mikor veszi át az uralmat a félelem, a bizonytalansága mindennapjaidban, Melani?
Hát, hogyha már többé mondjuk valamilyen oknál fogva nem hinnék Istenbe, vagy valami ilyesmi történne, vagy mondjuk akkor is, hogyha meghalna valaki olyan, aki nagyon fontos neked, és akkor egy jó darabig szerintem félelemmel és sötétséggel élnél.
Megvárod-e, amíg magától elmúlik a sötétség, vagy milyen utat választasz, hogy a világosság felragyogjon benned, Barna?
Én az Isten felé vezető utat választom, mert ő mindig segít kikeveredni a sötétségből, segít megtalálni a világosságot.
A pásztorok éjjel-nappal a bárányokkal voltak. Őrizték a juhaikat a fenyegető veszélytől, a farkastól, esetleg olyan emberektől, akik megkárosíthatják őket. A sötétségben várták a reggel fényét, és várták a lelki sötétségük végét, a próféták által ígért üdvözítőt is. Egy különös éjszakán az angyalok fényessége beragyogta az eget. Isten küldöttei jó hírt mondanak az egyszerű embereknek. Ők azok, akik elsőként értesülnek arról, hogy Isten ígérete beteljesedett. Számotokra mit jelent a fény?
Számomra a fény az a kiutat jelenti, meg a reményt is, leginkább, mert hogyha van egy sötét alagút, és meglátod a fényt, akkor él a remény, mert hogy látjuk a fényt, és igyekszünk afelé haladni.
Kitől hallottad meg, Viki, Isten hozzád érkező jó hírét?
Én ezt úgymond belülről éreztem saját magamtól, és nem kellett, hogy egy ember ide jöjjön hozzám, és személyesen elmondja, hanem ezt így magamtól éreztem.
Kinek és hogyan jelentette a fényt, a biztonságot, az örömöt? Mit gondolsz erről a kérdésről, Barna?
Én úgy gondolom, hogy a családomnak mi fontosak vagyunk egymásnak, és valamint a más szeretteimnek is.
A bölcsek, a tudósok, csillagfejtők, keleti vagy távoli vidékekről, országokból érkező pogány emberek. Anselm Grün azt írja Istenünk karácsonyi álma című könyvében, hogy a három bölcs az ember lét három területét jelképezi, értelmet, érzéseket és akaratot. Királyi emberek, akik meghajolnak egy nagyobb, ugyanakkor törékeny gyermek király előtt. Amikor Krisztus uralkodik az emberekben, akkor lehetünk igazán azok, akiket Isten eredetileg megálmodott. Akkor lehetünk igazán szabadok önmagunk hangulatingadozásaitól, szeszélyeitől és a másik embertől is. A bölcsek ajándékai megmutatják, hogy ki Jézus. Aranyat vittek a királynak, töményt az Isten fiának, és mirhát a megváltónak, aki lelki sebeinket meggyógyítja. Ahhoz, hogy az ajándékaikat átadhassák az Isten fiának, a bölcsek kitartóan egy fényes csillagot követtek. Ki a te csillagod, akit kitartóan követve Jézushoz jutsz?
Nekem az a templom, hiszen ott én könnyen megtalálom Istent, és mondhatni, hogy a templomban nőttem fel, ott otthon érzem magamat, és úgy érzem, hogy ha oda megyek, akkor hazaérek.
Te hogyan lehet csillag, aki Jézushoz vezeted a társaidat, Melanie?
Szerintem akkor lehetünk csillagok, hogyha próbálunk minél több embert arra biztatni, hogy ők is higgyenek, és hogy keresztények legyenek.
Milyen ajándékkal készülsz, Viki, hogy a karácsony fényét elhozd a körülötted lévőknek?
Én úgymond egy nagyon apró ajándékot mondanék, nem gondolom, hogy ide bármilyen drága dolog kellene. Szerintem bőven elég egy kis szeretet, egy kis kedvesség, hiszen az szerintem az mindennél többet ér.
És annak is kitűnő példaképe vagy, aki azt csinálod, meg éled meg, hogy kézzel készíted az ajándékot a szeretteidnek, és akár a fahéjas csigád is lehet egy embernek egy bizonyos napon a legnagyobb jó, amit kaphatott. Azt gondolom, hogy itt meg kell látni egymásban azt, hogy mi az igazán lényeges is ebbe. Te tényleg mindig próbálsz példaképként előjárni, vagy az élen járni az osztálytársaid között is, meg a szavaiddal is. Tehát ha te ígéretet teszel, vagy amit mondasz, azt hűséggel betartod. És bizony a karácsonynak a fényét, vagyis a szeretetet, amit ugye annyira áhítottan vár a világ, azt ezekkel az apró jelenléteiddel teszed te is, vagy Melanie is, Barna is jelenvalóvá itt a mi iskolánkban, a mi közösségünkben, és bizony észre lehet venni, hogyha nem vagytok az iskolában, vagy hiányoztok betegség miatt, vagy egyéb dolog miatt, mert akkor nem árad az osztályban sem úgy az a fajta szeretett légkör, mint amikor jelen vagytok. Ez az én saját tapasztalatom. Isten egy gyönyörű, boldog világot álmodott, mezőt, réteket, állatokat és szebbnél szebb teremtményekkel tette csodálatossá a világot. Aztán az embert is megálmodta a saját képére és hasonlatosságára. Az emberek azonban Isten képét homályossá tették, és így elszakadtak a saját eredetüktől. Bezárták a szíveik kapuit Isten előtt, tévúton jártak. Ezért, hogy igaz útra visszataláljunk, Isten maga öltött emberi alakot, amikor a föld és a lélek éjszakájába elküldte fiát, hogy ő mutassa meg az atyához vezető utat. Karácsonykor Isten álma Jézus Krisztusban jelenvalóvá válik az emberek között.
Én még mit sem tudtam rólad, te már akkor amikor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, mikor szeliden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Engedd meg, hogy mindig itt maradjak lábaid előtt, hogy nézhesselek téged, és nyerjek új erőt. Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem, ha jelenlétedben ruhádat megérinthetem. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Engedd meg, hogy mindig itt maradjak lábaid előtt, hogy nézhesselek téged, és nyerjek új erőt. Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem, ha jelenlétedben ruhádat megérinthetem.
Nem tudom, hogy ti hogy vagytok az álmokkal, de mindannyian szoktunk álmodni, álmodozni, és hihetetlen, de mégis valóságos az is, hogy Isten is álmodott rólunk. És álmodott arról, hogy hogyan fogja Jézus Krisztusnak a születését jelenvalóvá tenni itt a földi életben, és az is, hogy a te kis életed itt a földön majd hogyan fog történni, arról is álmodott az Isten. Te hogyan álmodsz az emberiségről, vagy mit gondolsz, hogy Istennek az álma mi lehet te rólad?
Szerintem az lehet Istennek az álma rólam, hogy ne térjek le arról az útról, amit ő nekem szánt. Ha lehetőségem van rá, akkor mást is vezessek rá arra az útra, amit ő tervelt ki nekik. Ez lehet például egy jó szó, vagy akármi cselekedet, ami később vagy hamarabb rávezetheti őket az Isten felé vezető útra.
Én szerintem így a társadalomról
Isten úgymond úgy álmodott, vagy még most is úgy álmodozik, hogy minden ember kedves legyen egymással, hogy ez a szabad akaratuk szerint történjen meg, nem pedig erőszakból, hanem mindenki a szabad akaratából legyen kedves a másikkal azért, mert ő azt szeretne lenni, és hogy összetartóak legyünk, és ne legyen az, hogy hátat fordítunk a másiknak.
Én nagyon gyakran szoktam visszagondolni a gyermekkoromra, vagy akár én is így karácsony tájékán a saját születés történetemre, és el szoktam rajta gondolkodni, hogy vajon az Isten álma mi lehetett azzal, hogy én megszülethettem, vagy hogy én a világra jöttem, és hogy vajon beteljesítem-e azt, amiről az Isten álmodott, amikor én megszülettem. Meg szoktam irigy lenni a virágokra, meg így a teremtett világnak a dolgaira, mint például a kismadárra, vagy egy gyönyörű fenyőfára, ahogyan a bükkfensíkon sétálok és elgyönyörködöm a tájban, hogy milyen jó nekik, hogy a létükkel is dicsőíthetik az Istent, és így valóra váltják az Istennek a róluk alkotott álmát, és hogy szeretném nyilván én is az Isten álmát valóra váltani a saját életemmel, meg létemmel, és hogy vajon ugye, mivel Isten azt álmodta rólunk, hogy itt a földön szeretve vagyunk, meg szeretve legyünk, hát ilyenkor karácsonykor tényleg ne csak álmodjuk, hanem próbáljuk meg ezt az álmot a környezetünkben megvalósítani, hogy ez az Isten országa, az az álom, amire annyira vágyunk, és amit a szívünk mélyén pontosan jól ismerünk, azt hozzuk le ide egy kicsit, azt a mennyországbeli boldogságot ide a földre. Hát volt egy istálló is, ahol ez az álom, hogy Isten jelenvalóvá tette az emberek között Jézus Krisztust, ahol ez teljesült. Jézus tehát egy istállóban jött a világra, mert az emberek nem nyitották meg előttük a házaik ajtaját. Az istállónak bármilyen rendben van is, megmarad egy jellegzetes szaga. Az emberek többnyire tudatos és értelmes lények, van egy ösztönös oldaluk. Isten nem utálja az emberiség ezen részét sem. Beköltözik, ha nyitott szívvel fogadjuk őt. Ha egy vendég érkezik hozzánk, nem a rendetlen szobába szoktuk leültetni, hanem nyilván oda, ahol a legszebb a bútor, ahol csillog-villog a lakás minden szegmense. Amikor a barátod érkezik hozzád, valaki, aki az életed részese, akkor bemered engedni akkor is, ha nem patyolattiszta minden. Jézus ilyen vendég, aki barát, aki az istállóba is fényt hoz. Ahol az isteni gyermek jelen van, ott nincs mit takargatni, mert mindent beragyog a fény. A karácsony egy nagy kezdet, de Jézus nem azért született meg, hogy legyen karácsonyunk, hanem azért, hogy tanítson, és kereszt halálával és feltámadásával megváltson minket. Ha tehát a pásztorokat és a bölcseket követve elmegyünk Betlehembe, akkor menjünk Názáretbe is, és menjünk Jeruzsálembe a Golgotára is, hogy a megváltás gyümölcsei megérhessenek bennünk. Az életeteknek melyik területére nehéz nektek beengedni Jézust ezek után, a gondolatok után?
Szerintem igazából a hétköznapokba, a mindennapokba, amikor annyira megvan a napi rendünk, hogy mit csinálunk, nehéz időszöríteni Isten számára, és ez egy kihívás lehet legalábbis nekem az, hogy a nap után, miután végeztem a tennivalóimmal, még szánjak Istenre időt.
Én meg a bűneimbe, meg a rossz tulajdonságaimnak a szobáját szégyellem az Isten előtt, és oda nem szívesen engedem be őt, és hát még akkor is elpirulok, amikor ennek a rossz dolgaimnak, vagy a szokásaimnak, tulajdonságaimnak a gyanúja is felmerül. És ha már itt tartunk, akkor mit gondoltok, hogy van-e valami, vagy hogy rendbe kell lerakni valamit az embernek az életébe, így időközönként? Van erre szükség?
Szerintem minden embernek egy idő után lesz szükség arra, hogy együtt valaki egy olyan emberrel, akiben nagyon megbízik, vagy jól érzi magát körülötte, hogy egy mély beszélgetésben beszélgessenek egy pár órát, ugyanis emberből vagyunk, és mindenkinek kell egy idő után, hogy beszélgessenek vele, és hogy foglalkozzanak vele jobban, mint az átlagos hétköznapokban, mert mindannyian emberek vagyunk, és egy idő után már belefáradunk a problémákba, meg minden ilyen dologba, amiket ilyen beszélgetések során meg lehet beszélni, és át lehet beszélni, és teljesen akár máshogy is láthatjuk ezt a dolgot.
Amikor mi beengedjük az Istent az életünkbe, és amikor ő megszületik a mi szívünkbe is, akkor az a ragyogás és az a szeretet, az sokáig ott él bennünk, és ezt tudjuk továbbadni egymásnak is, amikor így karácsony táján meglátogatjuk a rokonainkat, a barátainkat, a számunkra fontos embereket, akkor az a szeretet, amit mi tovább tudunk adni egymásnak, az fog majd minket éltetni nagyon-nagyon sokáig, és ezek lesznek azok az emlékek és élmények, amelyek a megfizethetetlen kategóriába fognak beletartozni a későbbiek során. Éppen ezért nagyon fontos dolog az, hogy rakjuk rendbe az időnket is, hogy olyan időbeosztással legyünk egymás iránt, hogy legyen időnk meghallgatni a másikat, hogy legyen egy pillanatod megölelni, megkérdezni, hogy hogy van, hogy ne legyen körülöttünk magányos ember, vagy éppen, hogyha tudod azt, hogy van az utcában olyan, akit nem látogat meg senki, vagy van a házban olyan néni bácsi, aki egyedül él, akkor lepjük meg őket, nem tart semeddig se egy süteményt becsomagolni, nem tart semeddig egy kis örömteli kis üzenetet oda tenni az ajtaja elé, mert ne felejtjétek, hogy mi nagyon áldottak vagyunk, hogy van családunk, de nagyon-nagyon sok ember van körülöttünk, akik magányosak, akik egyedül vannak, és vannak nyilván olyan kisgyermekek is, akik árvák, mert nem örülhetnek annak, hogy a szüleik szerető karjaiban ünneplik Jézus születésének az ünnepét. És ilyenkor higgyétek el, hogy a jó szónak hatványozott ereje van, az érintéseknek életmentő erejük van, és mindannak, amit jót tudunk tenni egymás közelébe és körébe, annak nagyon-nagyon végtelen értelme és lényege van, és nincs is fontosabb ennél. Tehát próbáljuk meg az időnket és a szeretetünket nem magunk, hanem a másik szeretetére fordítani, hogy ez valóban megtörténjen, és ne azzal foglalkozzunk, hogy nekünk mi a jó, hanem azzal, hogy a másik embernek hogy tudjuk átadni. Egy imával fejezzük be a mai hittanórát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Isten nem azért jött közénk, hogy minden szenvedéstől megszabadítson. Isten nem azért jött, hogy minden szenvedést megmagyarázzon. Ő azért jött, hogy a szenvedést megtöltse a jelenlétével. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen. Yeah.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid.